ezer egy ötlet, és minden, ami utána jön.
Nekem a gyerekkoromtól kezdődően nagyon meghatározó volt ez a kemény munkát el kell végezni életszemlélet. Az éneklés az egy olyan jelenség, ami 100%-os jelenlétet igényel, főleg szellemileg. A színpadi rendszert egy ilyen mechanikus óraszerkezethez hasonlítanám, amiben nagyon sok különböző méretű fogaskerék kapcsolódik egymáshoz, és azt tudjuk, hogy ha a legkisebb fogaskerék is megáll, akkor az egész szerkezet leáll.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, P. Kristálybea vagyok. Úgy hiszem, nem a legegyszerűbb műfaj az opera, viszont ha van bennünk kellő nyitottság, kinyílnak az opera lelke gyönyörködtető világának kapui, csak meg kell találni hozzá azokat a bizonyos kulcsokat. Ebben a keresgélésben kérjük Antal Lívia operaénekes segítségét, akit olyan szerepekben láthattunk a kolozsvári Magyar Opera színpadán, mint Eliza My Fair Lady-ből, Verecki Szilvia a Csárdás királynőből, vagy éppen Veronika Selmeci György Boldogasszony lovagja című opera. Esetleg említhetném Mozart Don Giovanni operájából a furfangos Zerlinát, és még sorolhatnánk a különböző szerepeket, viszont először szeretnélek köszönteni, és köszi nagyon szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én köszönöm, hogy itt lehetek.
Már középiskolás korodban klasszikus énekszakot választottál. Hogyan alakult, hogy középiskolásként is már érdekelt ez a műfaj, esetleg vonzónak találtad? Mi volt az, ami megfogott téged?
Igazából ez egy eléggé különös történet, mert én Székelyföldön, Dálnokon, egy kis faluban végeztem az általános iskolát. Dálnok amúgy Dózsa Györgynek a szülőfaluja, és itt éltünk a családommal eléggé szerény körülmények között, és a szüleim korán arra a felismerésre jutottak, hogy nekem akkor sikerülhet kitörni ebből a közegből, hogyha tanulok és elsajátítok egy szakmát. És gyerekkorom egyik meghatározó élménye az édesanyám egyik mantrájához köthető, ami, hát nem túlzok, majdnem napi szinten elhangzott, ami így szólt, hogy fiam, tanulj, különben a Kapa Egyetemre kerülsz. Ez azt jelentette, hogy ha nem végzem el tisztességesen az iskolai feladataimat, akkor kivesznek az iskolából, és megyek a mezőre különböző munkálatokban részt venni. És sajnos akkoriban ez egy valós jelenség volt. Tehát, hogyha a gyereknek nem volt affinitása a tanuláshoz, vagy éppenséggel a szülők munkaerő hiányában szenvedtek, akkor kivették a gyereket az iskolából, tehát tudtam, hogy ez nem fenyegetés, hanem egy valós jelenség. És én tanultam is, volt egy osztálytársnőm, egy jó barátnőm, akivel folyton versenyeztünk, hogy ki tanul jobban, és 8. osztály elején a tanévnyitón a barátnőm nem volt ott. És az osztályfőnököm tájékoztatott, hogy átiratták Sepsiszentgyörgyre egy nagyon neves iskolába. Nem szeretném rossz fényben feltüntetni az iskolát, ezért nem nevezném meg az interjú során. És hát úgy eléggé lesújtott engem ez a dolog. Nem volt étvágyam, nem volt kedvem tanulni, és fennállt ez az állapot egy pár hétig. És végül úgy döntöttek a szüleim, hogy akkor engem is átiratnak abba a bizonyos iskolába. És egy nagyon maradandó élmény volt az, amikor beléptem az osztályterembe, mert a leendő osztálytársaim rögtön felmérték a ruházatom alapján, hogy én egy szegény családból érkezem, és valahogy azt is rögtön felmérték, hogy hozzájuk képest nagyon tudatlan és tájékozatlan vagyok. És a barátnőmmel ültem egy padban, és az elején csak ilyen csipkelődő bántásokat kaptam, megjegyzéseket tettek a kinézetemre, a ruháimra. És egyik napon a barátnőm átült egy másik osztálytársam mellé, és én egyedül maradtam. És attól a ponttól kezdődően egyre gyakoribbak és durvábbak lettek a verbális bántalmazások. Összeírták mindenféle trágár kifejezésekkel a padomat, és a tanárok, ahányszor elhaladtak mellettem, az órán mindig felszólítottak és megszittak, hogy hát töröljem le, és szünetben, mikor el akartam távolítani, akkor meg az osztálytársaim megfenyegettek, hogyha letörlöm, akkor megvernek. Tehát egy ilyen ördögi kör volt, és olyan is történt, hogy szünetben egyedül ücsörögtem a padban, és akkor bedobtak a padom mellé egy petárdát, ami elrobbant, és képzelhetett, hogy majdnem szívstoppot kaptam, és akkor ezen szórakoztak. és nagyon egyedül voltam, nem voltak barátaim. És ez az egész helyzet odáig fajult, hogy nekem hosszú derékigérő hajam volt, és kiengedtem egyik napon, és a mögöttem ülő osztálytársam, hát úgy az egynegyedét egy gyújtóval leégette. És akkor teljesen kiborultam, rohantam a tanári irodába, és elég nagy botrány lett a dologból. Behívták édesanyámat, és akkor mondtam anyukámnak, hogy én egyszerűen nem bírok már létezni ebben a közösségben. És hát úgy körülbelül 4-5 neves iskola van Sepsiszentgyörgyön, és mondta édesanyám, hogy akkor átirat egy másik iskolába. És képzeld el, hogy végigjártuk ezt a 4-5 iskolát, és nem vettek fel sehová, mindenhol arra hivatkoztak, hogy tanév közben már nem vesznek fel új diákokat. A faluba visszavinni nem akartak a szüleim, mert hát az úgy hatott volna, hogy én diákként, tanulóként nem tudtam helytállni, és gondolom ők ezt szégyenként élték volna meg. Tehát az egyetlen maradandó lehetőség az a művészeti liceum volt. És elmentünk a művészeti liceumba, felkerestük az igazgatóurat, és itt zárójelbe el kell mondanom gyerekkorom egyik másik meghatározó történetét, ami szintén édesanyám egyik másik mantrájához köthető, mert a hétvégék azok úgy teltek nálunk, hogy mindenféle háztartásbeli munkálatokat kellett elvégezni, és mindenkinek megvolt a maga feladata. És a feladatok közt mindig beosontam a szobába, és hát nekünk nem volt rádiónk vagy kazettafonunk, nem futotta ilyen jellegű elektronikai készülékekre, egy televíziónk volt, és bekapcsoltam a VH1 csatornát, amin ilyen pop meg rock slágerek voltak hallhatóak egész nap, és én ezt nagyon szerettem hallgatni. És édesanyám ahányszor bejött, mindig elmondta, hogy fiam, a zenélésből nem lehet megélni. Tessék dolgozni. Zárójelbe zárva. És elmentünk a művészeti liceumban, és előadta édesanyám az igazgató úrnak a történetemet, és nagyon, nagyon készséges volt az igazgató úr, mondta, hogy hát persze ide jöhet. Mi itt szeretettel látjuk, és akkor édesanyám felbátorodott ennek az üzenetnek a hallatán, és mondta, hogy különben is csak fél év végéig maradna, 9-től majd átiratjuk egy normális iskolába, ahol szakmát tanulhat, mert elvégre a zenélésből nem lehet megélni. És hát itt is nagyon maradandó élmény volt az, amikor beléptem az osztályterembe, mert egy nagyon szeretetteljes légkörnek a jelenlétét éreztem. És ugye azt most már szakemberek egyre gyakrabban emlegetik, hogy milyen fontos, hogy a gyerekek tanuljanak egy hangszert, vagy járjanak kórusba, vagy egyáltalán legyen valamilyen kapcsolatuk a zenével, mert az kihat a teljes fejlődésükre, más perspektívából fogják szemlélni a környezetüket és az embereket, és ez amúgy tényleg így van. És én nagyon megszerettem itt az iskolában az osztálytársaimat, a tanáraimat, és közöltem 8. végén a szüleimmel, hogy én nem akarok elmenni ebből az iskolából, és hát képzelhetik a hallgatók az imént elmondottak alapján, hogy az én szüleim majdnem guttaütést kaptak ennek a hírnek a hallatára, és mondta édesanyám, hogy te fiam, hát mi lesz itt belőle, tehát mit fogsz itt csinálni? És abár nagyon tudatlan voltam, szerencsére azt sikerült felmérnem, hogy hangszer nem jöhet szóba, hiszen ideális esetben első, illetve 5. osztálytól érdemes kezdeni, ha valaki profi hangszeressé szeretne válni. Tehát az egyetlen opció az az éneklés volt. És mondtam, hogy hát énekelni fogok, elvégzem a liceumot, és akkor majd énekzene tanár leszek. Tehát ezzel próbáltam én őket lekenyerezni. És elkezdtem 9-ben az éneket, és egy fantasztikus tanárom volt, Elekes Mesi, akkor végzett, pimaszol fiatal volt, 23 éves. És utólag elmesélte, hogy bementem az első órára, és próbált volna skáláztatni, leütötte a hangokat a zongoránál, és még véletlenül se találtam el egyetlen hangot sem. Tehát nem túlzok, egy antitalentum voltam. És ugye a 3.-4. óra után fogta a fejét, és azon gondolkodott, hogy Úristen, mit fogok én ezzel a lányjal kezdeni? Egyáltalán mi lesz ebből a lányból itt? És valahogy túléltük az első fél évet, és a fél év végén a vizsgán, hát ott ültek a tanárok a bizottságban, és hát a produkciómat követően látni kellett volna az arcukat. Tehát a kétségbeeséstől egészen a buskomorságig mindenféle jellegű érzelem ott ült az arcukon, és Sebestyén Enikő, aki egy nagyon neves tanár, Sepsiszentgyörgyön jelenleg meg az iskola igazgatónője, ő hát utólag lenyűgözött, hogy mennyire profi volt már akkor a szakmájában. Ő felállt, és azt mondta, hogy el kellene menni a fülorgégészetre, mert én úgy hallom, hogy polipod van. És mondd meg, hogy énekelni szeretnék, és távolítsák el. És elmentünk a fülorgégészetre, és tényleg polipom volt. Ráadásul az orvos szerint akkora polipom volt, hogy csoda volt, hogy egyáltalán lélegezni tudtam, nemhogy énekelni. És eltávolították, egy elég komoly műtéti beavatkozás volt, és a műtéttel nem csak egy fizikális változás, hanem egy szellemi változás is történt bennem. Elkezdett érdekelni engem ez a dolog, és bent lakásban laktam, ott volt számítógép, és a YouTube-on rákerestem opera részletekre, addig életemben nem láttam operát. Elkezdtem gyakorolni, tanulni, és igazából az áttörés az 12. osztályban történt meg, amikor részt vettem egy országos olimpiászon, és ott harmadik helyezést értem el, és akkor mondtam Esi, az énektanárom, hogy hát ezt nekem folytatni kellene, és úgy kerültem Kolozsvára Zeneakadémiára.
És be tudtad hozni azt a, hát úgymond lemaradást, amit addig ugye nem képezték a hangodat, addig nem tanultál zenét, addig nem foglalkoztatott egyáltalán ez a szakma, vagy ez a szakirány ugye egyáltalán, és hogy látod, hogy így egy picit hátrányból indult, tehát nagyobb lemaradást kellett behozni, vagy pedig kitartó munkával bármit el lehet érni?
Nekem a gyerekkoromtól kezdődően nagyon meghatározó volt ez a kemény munkát el kell végezni életszemlélet, és igazából énekszakasz csak 9. osztálytól van, de nyilván zenei téren nagyon nulláról indultam, és nagyon nagy utat kellett nekem megtenni ahhoz, hogy másokhoz képest behozzam a lemaradást.
Minden nap foglalkozol a hangoddal énekesként, opera énekesként, és hogy látod, ez milyen módon befolyásolja az életedet, hogy folyamatos, állandó kapcsolatban vagy a zenével?
Egy zenésznek, de főként énekesnek a mindennapjai eléggé szűk keretek közt zajlanak, tehát megkíván egyfajta életstílust, életformát. A gyakorlás az én életemben mondhatni majdnem napi szinten jelen van, ugyanígy majdnem heti szinten jelen van az énekóra, Carmen Gurbán énekesnővel dolgozom. Ha éppenséggel egy operett szerepre készülök, akkor Kántor Melinda színésznővel dolgozom. Tehát van egy soha véget nem érő tanulási folyamat, ami nagyon sok időt felölel, ergo nagyon sok lemondással jár más területeket illetően.
Nagyon összetett az, hogy mennyi minden területet érint az, hogy te énekesként dolgozol, musicalekben, operettekben, operákban is kapsz Igen. szerepeket. Akkor, amikor elkezdtél annak idején diákként a YouTube-on különböző videókat, opera részleteket megnézni, akkor már kialakult benned az, hogy hű, ezt a szerepet szeretném elénekelni. Tehát vannak ilyen kedvenceid, amik már esetleg licis korod óta benned vannak?
Ez most közhely, amit mondani fogok, mert minden énekes és minden kollégám ezt szokta nyilatkozni interjúk alkalmával, de ez tényleg így van, hogy mindig az aktuális, az éppen aktuális szerep a kedvenc, mert a közönség akkor tud azonosulni, akkor tud szeretetteljesen viszonyulni az általam megformálandó karakter irányába, hogyha én ezt teljes odaadással csinálom, és ehhez elengedhetetlen az, hogy éppen az legyen a kedvenc. Ami a szerep álmokat, szerep vágyakat illeti, nem mondhatnám, hogy lennének különösebben szerep vágyaim. Próbálom racionálisan építeni a repertoáromat, ezért mindig a közeli célokra fókuszálok, de hogyha egy távolabbi jövőben megvalósítandó szerepet kellene említenem, akkor az Francis Poulenc az Emberi hang operájának a női szerepe lenne. Jelenleg doktorandusz hallgató vagyok a Zeneakadémián, és a dolgozatomban ennek a szerepnek a, hát a vokális és a színészi sajátosságait elemzem. Ez egy kortárs monoopera, aminek az a jellegzetessége, hogy az egész cselekmény egyetlen egy szereplő köré épül. Vokálisan nem különösebb kihívás, viszont annál inkább érzelmileg és színészileg. A zenéje picit nehezen befogadható, ezért nagyon fontos, hogy az énekes egyfajta felfokozott, intenzív hangulatot alakítson ki a színpadon, ami magába szippantja a nézőt. Tehát, hogyha egy szóval kellene jellemeznem ezt a művet, akkor mindenképp az örvény szót használnám, tehát egy ilyen érzelmi örvényt kell megteremteni, ami beszívja a nézőt, és egészen az előadás végéig nem engedi el.
Tehát ez egy kortárs opera akkor, amivel foglalkozol. Igen. És más kortárs előadásokban is játszottál, például Selmeci Györgynek a Boldogasszony lovagja című előadásban és a Veron című előadásban is játszottál, mindkettő kortárs operaként értelmezhető. Másak a kortárs művek, a kortárs opera művek, mint a nagy klasszikusok? Tehát, hogy más hozzáállást igényelnek szerinted?
Abszolút. Selmeci Györgynek igazából 5 operájában volt alkalmam fellépni, 2-ben énekkari tagként, 3-ban szólistaként, és az ő személye inspirált engem arra, hogy megismerkedjem a magyar és az egyetemes kortárs zenével. Ugye itt már beszéltem arról, hogy folyamatosan kialakulnak ilyen-olyan tendenciák, jelenségek az opera világát illetően, és egy másik ilyen jelenség, hogy egy pár évtizede egyre több színházi rendező állít színpadra opera előadásokat. És ebből adódóan az énekeseknek a hangi adottságaik mellett már folyamatosan figyelni kell a színészi képességeikre is, tehát folyamatosan fejleszteni. És azt hiszem, hogy valahol e köré is épülnek a kortárs operák, mert általában olyan énekeseket kérnek fel ezekre a feladatokra, akik nagyon jó színészi adottságokkal rendelkeznek, általában nagyon dinamikusak, mozgalmasak, zenei értelembe véve is.
De te például tanulsz színészmesterséget is, vagy hogy ezt a részét is folyamatosan gyakorlod. Hogyan lehet ezt így ötvözni? Mert hogy azt hiszem, hogy az, hogy énekelsz, az teljes lényedben igénybe vesz. Tehát, hogy az, hogy kijöjjenek azok a hangok, hogy összeálljon a zene egy egészé, hogy együttműködj a zenekarra, hogyan lehet arra is figyelni, hogy akkor esetleg színészként teljesíts a színpadon?
Így van, ebben teljes mértékben igazad van, tehát az éneklés az egy olyan jelenség, ami 100%-os jelenlétet igényel, főleg szellemileg. Ezért, nem tudok mást mondani, addig kell gyakorolni, amíg egy reflexzé válik. És akkor már nem kell arra olyan sokat figyelni, vagy hogyha közeledik éppen egy kritikus rész, egy olyan magas hang, vagy egy olyan frázis, ami amúgy általában problematikus, akkor ott már megvannak az eszközei az előadónak, és tudja tudatosan, hogy mire kell figyelni, és azon túl meg lényegében a színészi része is ugyanígy működik, hogy addig kell gyakorolni, amíg az is reflexzerű, és akkor úgy ötvözni a kettőt.
Márciusban látható a My Fair Lady című előadás musical a Kolozsvári Magyar Operában, és ott ugye lévén, hogy musicalről van szó, színészileg is eléggé igénybe vesz titeket az a szerep, te Eliza karakterét, a főszereplőt, a női főszereplőt alakítod, és annak az előadásnak az a különlegessége, hogy nyelvileg is egy izgalmas, ugye a szereplő Eliza érdekes nyelvjárásban vagy kiejtéssel beszél, és Higgins professzor az, aki őt megtanítja szépen beszélni és előkelő módon viselkedni. Mennyire volt számodra ez kihívás, ezt a fajta nyelvi játékot is meglépni az előadásban?
Hát az előadásban nem volt kihívás, mégpedig azért, mert mivel én Székelyföldön töltöttem a gyerekkoromat, ezért volt a tarsolyomban már egy regionális dialektus, tehát volt mihez nyúlni. Igazából nagyon nehéz volt ezt levetkőzni az évek során, és megtanulni szépen beszélni, de az Eliza szerepe az egy erőpróba, mert tulajdonképpen azt mondanám, hogy 70-80%-ban színészi feladat, és csak egy 20%-ban énekesi feladat. De ebben is nagyon-nagyon nagy segítségemre volt Kántor Melinda színésznő.
És visszanyúltál például ahhoz a székelyföldi kislányhoz, ennek a karakternek a megformálásában, aki valahol még ott van benned?
Abszolút, abszolút. Tehát a megszólalásuknál ott ezt nagyon sokat gyakoroltam, próbáltam visszahozni, de igazából ez sem volt nehéz, mert a családom az még mindig így beszél, de kezdve a járásától. Tehát ez is nagyon fontos volt, hogy jár, tehát nagyon trampli, hogy mozog, egy picit talán púpos, szippog, folyik az orra, Tehát nagyon-nagyon sok tényező van, amivel színesíteni kellett a karaktert a darab első felében, ahhoz, hogy a második részében meg nagyon látványos legyen ez az átváltozás. Ott meg nagyon kellett figyelni arra, hogy a mozgás, a gesztusok, azok nagyon finomak legyenek, hogy a beszéd az nagyon kifinomult legyen. Igen, nem tudok más jellemzőt mondani, mint hogy erőpróba.
Én azt javaslom, hogy ha már beszéltünk a My Fair Lady-ről, akkor hallgassunk meg egy kis részletet az előadásból. A Kolozsvári Magyar Operában legközelebb a március 3. előadásban hallhatjuk, láthatjuk Antal Líviát.
Ez az Ezer Egy Ötlet. Meghívottunk
Antal Lívia operaénekes. Most, amikor ezt a beszélgetést rögzítjük, azelőtt való napokban játszottátok az operában a Bajadzók című előadást, és hát ott rengeteg ember van a színpadon, ott van a zenekar, a zenekari árokban nagyon sok tényezős, hogy kikre és hogyan kell figyelni. Hogyan lehet a zenére figyelni, a hangokra figyelni, amikor ilyen sok mindenki van körülöttetek, ilyen sok mindenre kell figyelni egyszerre?
Azt mondanám, hogy igazából nem lehet a zenére figyelni, hogyha ez a sok ember nem forgolódik és nem működik a színpadon, a színpad mögött vagy mellett. Mert ha egy analógiát kellene felállítanom, akkor a színpadi rendszert egy ilyen mechanikus óraszerkezethez hasonlítanám, amiben nagyon sok különböző méretű fogaskerék kapcsolódik egymáshoz, és azt tudjuk, hogy ha a legkisebb fogaskerék is megáll, akkor az egész szerkezet leáll. Tehát valahogy így működik a színpadi rendszer is, hogy a takarítónőtől kezdődően egészen a karmesterig, a rendezőig mindenkinek ugyanolyan fontos szerepe van, és ugyanolyan fontos a munkája. És hogyha valaki nem végzi kellő odafigyeléssel a munkáját, akkor az kihat az egész rendszerre.
És mind múl a produkció sikerességén? Tehát, hogy például a főszereplőknek a lélek jelenléte, odaadása, vagy pedig úgy az egésznek. Én bevallom őszintén, nekem mindig a kedvenc részeim azok, amikor az egész énekkar egyszerre szól, és van egyfajta monumentalitása. Persze, egy szólista produkciójának is van monumentalitása, de hogy látod ezt? Egy produkció mitől lesz átütő?
Pont ettől, amit az előbb említettem, hogy mindenki teljes odaadással végzi a munkáját, mert én a színpadon akkor tudom a maximálisat nyújtani, hogyha mondjuk a fodrász készít nekem egy szép frizurát, a varrónők varnak nekem egy szép jelmezt, amiben én jól érzem magam, elememben érzem magam, ha a kellékek a helyén vannak, tehát hogyha ha minden elem a helyén van, és ehhez mindenki hozzájárul, tehát ismétlem magam, de mindenkinek a munkája ugyanolyan fontos, és ezt nem szokták említeni, de tulajdonképpen a taps, amit mi a végén kapunk egy előadásnak, az mindenkié.
Egy picit a sporthoz is hasonlítanám az éneket, az énekesi pályát, még hogyha ez egy ilyen meredek összehasonlítás is lenne, azért, mert hogy szerintem ugyanúgy igénybe veszi a szervezetedet az énekesi lét, mint hogyha szaladnál mondjuk, vagy most itt említhetnék bármi mást is. Ezt a figyelembe kell venned így a mindennapok során, hogy a hangod hogyan alakul, a hangszálaid hogyan alakulnak, hogy mennyire vagy, hát úgymond fit.
Egyáltalán nem nevezném meredeknek az összehasonlítást, sőt azt mondanám, hogy az énekléshez legközelebb álló tevékenység az igen, a sport. Tehát egy nagyon nagy tüdőkapacitást igényel, nagyon sok izomzat vesz részt ebben a folyamatban, és nekem a saját tapasztalatom az, hogy minél fittebb valaki, annál könnyebb az élete a színpadon. Arról nem beszélve, ugye itt már említettem a színházi rendezőknek a jelenlétét az opera világában, hogy egyre mozgalmasabbak és dinamikusabbak a produkciók, tehát most már ez a jelenség, hogy megállunk egy pontban, és eléneklünk egy áriát, már nagyon ritka. Tehát általában nagyon sokat kell mozogni, egy musical esetében, vagy operett esetében gyakorlatilag végig kell táncolni a zenés számokat, ugyanígy egy szilveszteri műsorban. Tehát én úgy gondolom, hogy minél fittebb, minél inkább formában van fizikailag egy előadó, annál könnyebb lesz az élete a színpadon.
És mennyire változik a hangod az idő során? Én, ha csak rádiósként tekintek a saját hangomra, akkor lehet, hogy az idő során például mélyülni fog valamennyit. És ezt mennyire lehet énekesként, hát nem is tudom, kordában tartani, vagy erre figyelni, hogy mi történik a te hangoddal?
Elsősorban ebben nagy szerepe van a repertoárnak. Tehát nem ajánlott nagyon fiatalon, nagyon nehéz szerepeket énekelni, amik igénybe veszik a hangot. Egyes kolléganők szerint, habár nekem ebben személy szerint még nincs tapasztalatom, a szülés után is jelentős változások állnak be az énekhangot illetően, illetve a változókorral, amikor is bizonyos hormonális változások történnek egy nő szervezetében.
Úgynevezett klasszikus előadásokban is láthatunk téged, hallhatunk téged, és ha már beszéltünk egy picit a kortárs operákról, és hogy azok hogyan működnek, arra lennék kíváncsi, hogy hogyan lehet újat nyújtani egy-egy klasszikus műben, amit már azért rengetegszer állítottak színpadra, és maga a produkció folyamán olyan nagy változtatások nincsenek a zenében, ugye egyáltalán nincsenek változtatások. És akkor hogyan lehet ebben újat nyújtani, vagy hogyan lehet ezt sajátossá tenni?
Klasszikus operák terén az utóbbi időben nagyon sok újítást láthattunk. Egyre gyakoribbak a modern, aktualizált, minimalista rendezések. Ha kinyitjuk a YouTube-ot és rákeresünk neves operaházak csatornáira, akkor egészen elképesztő produkciókat láthatunk. Sajnos sokszor nem egészen pozitív értelembe véve, de ha mondjuk megemlítem a 2005-ös Salzburgi Fesztiválon bemutatott Traviata előadást, ez is egy nagyon modern produkció. És gyakorlatilag a darab elejétől egészen a darab végéig egyetlen egy falióra jellegű díszletelem található a színpadon, és egy kanapé. De egy olyan perspektívából sikerült a rendezőnek a történetet megvilágítania, ami világszerte az egyik legjobb Traviát a produkciók közé emelte, és mind a mai napig az egyik legjobbnak tartják számon. Visszatérve a minimalista produkciókra, szerintem ezek inkább szükségből születtek. És habár nem szoktunk erről beszélni, de kénytelen vagyok említést tenni arról, hogy globális szinten egy probléma az, hogy a politikai vezetők egyre kevesebb anyagi támogatást nyújtanak a kultúrának. És a színházak, operaházak kénytelenek voltak adaptálódni ehhez a helyzethez, és lespórolni tulajdonképpen azokat a színpadi elemeket, amik a legköltségesebbek.
Hogyan néz ki egy próba folyamat? Tehát, hogy ugye egy hónapban van néhány előadás, azon kívül ti készültök a következő produkciókra, mondtad, hogy jársz külön énekórákra, illetve a színészmesterséget is fejleszted folyamatosan. Tehát, hogy néz ki a programod? Egyáltalán, hogy néz ki egy próba folyamat, hogy áll össze egy előadás?
Tehát egy új darabnak a bemutatásánál elsősorban megkapjuk a kottát, vagy és a szövegkönyvet. Vannak kollégák, akik eleve szeretik egy zongorista, egy korepetítor segítségével tanulni a zenés anyagot. Én személy szerint 70-80%-ban otthon szoktam elsajátítani, és utána veszem igénybe egy zongoristának a segítségét. Ezt követik a zongorás rendpróbák, de normális esetben megelőzi egy zenei együttes, amiben a teljes szereplőgárda részt vesz, és a karmester ismerteti a zenei anyagot, illetően az igényeit és elképzeléseit. Majd elkezdődnek a zongorás rendelkező próbák, ezek általában egy kis térben zajlanak, és amikor átkerülünk a nagy színpadra, akkor már bekerülnek bizonyos díszletelemek, jelmezelemek, bútorok, és a főpróba héten gyakorlatilag már hát a teljes díszletben van jelmezek, smink, frizura, zenekar, úgymond előadásszerűen zajlanak a próbák, és végül van az előadás. Tehát ez így nagyon egyszerűen hangozhat, de ez egy amúgy egy nagyon bonyolult és embert próbáló időszak, és általában 4-5-6 hétig szokott tartani egy ilyen időszak. Vannak olyan esetek is, amikor közben még játszunk repertoár darabokat, és hát nem tudok mást mondani, mint az előbb, amit említettem, hogy embert próbáló időszakok ezek, de kárpótol a közönségnek a szeretete.
Hát, hogyha csak azt nézzük, hogy 50-60, sőt, szerintem még több ember is áll a színpadon, és azoknak a jelenlétét, hangját mindig össze kell hangolni. Gondolom mindenik szereplővel külön próba folyamatokat kell beiktatni, tehát ennek az összeszervezése már komplexnek tűnik.
Igen, igen, vannak olyan rendpróbák, ahol csak, hát például két szereplő próbál, de vannak olyan rendpróbák is, ahol a teljes szereplőgárda színpadon van, illetve a teljes énekkar, zavar, ilyenkor hajlamosak picit az emberek elfáradni is, óhatatlanul beszélgetünk.
És hogyan tudsz azzal megbirkozni, hogy össze kell egyeztetni ilyen sok embernek az életét? Valószínűleg te nem tudod előre, hogy jövő héten milyen próbára kell elmenned, vagy jövő hét utáni héten, esetleg két hét múlva mennyire vesz igénybe, és hogyan lehet ezt a mindennapi, a személyes életeddel összeegyeztetni, hogy nem tudod, hogy jövő héten mi fog történni. Még az előadás időpontját lehet, hogy igen, vagy azt előre igen, de hogy mikor vannak próbáid, és akkor most nagy jelmezes próba lesz, vagy csak egy korapetitorral dolgozol együtt, ezt valószínűleg nem tud. Igaz ez?
Igen, ez teljes mértékben így van általában. Jó esetben 3 napra előre kapjuk a programot, de az ritkább jelenség, általában egy-két napra kapjuk előre a programot, de mivel ez a munkahelyünk, ezért ez a prioritás, és ehhez kell igazítani a személyes életet. Habár az én férjem ipari alpinista, tehát még csak közel sem áll a szakmához, szerencsére nagyon megértő, és elfogadta, hogy nehéz volt, de elfogadta például azt, hogy előfordul, hogy karácsony napján előadás van. És akkor a szent este az egy kicsit tolódik, vagy ugyanígy a szüleim picit az elején nagyon nehezen élték ezt meg, hogy a karácsony nem tudjuk már otthon tölteni, mert nekem dolgozni kell. Tehát számukra ez az elején felfoghatatlan volt. De adaptálódtunk a helyzethez.
Az a feltételezésem, hogyha valakinek még új ez a fajta műfaj, akkor egy kicsit olyan idegenkedve lép be az opera világába. Hogy látod, hogyan lehetne közelebb hozni azoknak az operát, akik még csak esetleg most ismerkednének a műfajjal?
Egy kevésbé műértőnek elsősorban azt javasolnám, hogy mindenképp kezdje slágeroperákkal, ha úgy tetszik. Tehát az imént említett Traviátával, vagy Carmennel, és érdemes elolvasni előtte a cselekményét. Mert ha a hallgató úgy ül be a nézőtérre, hogy ismeri a történetet, akkor másként tud viszonyulni a zenéhez, a színpadi képhez, hogyha nem kell folyamatosan követni a feliratot. Sőt, még azt is javasolnám, hogy vegyük kézbe az irodalmi művet. A nagy operák általában valamilyen regényhez, irodalmi alkotáshoz kapcsolódnak. Az imént említett Traviata történetesen Alexander Dumas kultuszregénye, a Kaméliás hölgy alapján született, és ezáltal az általános műveltségünket is gazdagíthatjuk. Továbbá bizonyos kutatások kimutatták, hogy élő zene hallgatása folyamán dopamin, boldogsághormonok keletkeznek az emberi testben, tehát az egészségünkre is jó hatással van, a lelkünkre is, az általános műveltségünket is gazdagíthatjuk, és nem mellesleg eltölthetünk egy szép estét egy csodálatos környezetben.
Hát, hogy segítsük ezt a fajta választást a nézőknek, akkor elmondanám, hogy február 17-én és 18-án a Kivilágos Virodatik című kabarét hallhatjuk, láthatjuk az operában, majd márciusban újra a My Fair Lady-t, amiben Antal Líviát Eliza főszerepében, Eliza szerepében hallhatjuk. Köszönjük nagyon szépen, hogy itt voltál és meséltél nekünk egy kicsit.
Én köszönöm, hogy itt lehettem.
Kedves hallgatóink, ez volt a mai 1001 ötlet. Önöknek a figyelmet köszönöm. Pék Kristály Bea vagyok, viszont hallásra.